Gyej.
Fél nyolc után 9 perccel. Azok után, hogy a cseh államfő végül kinevezte az új cseh kormányt, sokan megfogalmazzák a kérdést, hogy fenntartható-e az eddigi visegrádi politika, vagy erős kiállás egyes nemzetközi ügyek mellett, vagy éppen ellen. Ugye a cseh időhúzás egyik oka éppen az volt, hogy az új cseh kormány külügyminiszter jelöltje stratégiai kérdésekben mutatkozott hajlíthatónak, például a visegrádi térség összezárásának ügyében. Az új cseh kormányfő aztán személyesen vállalt garanciát arra az államfőnél, hogy külügyminisztere továbbra is azon lesz, hogy építse a visegrádi együttműködést. A térségnek ráadásul, ahogy az elmúlt évek kormányzati szintű eseményeiből, találkozóiból, tárgyalásaiból látszik, egyre nagyobb a súlya a világpolitikában. Itt van velünk a vonalban Jannik Szabolcs, a Migráció Kutatóintézet igazgatóhelyettese. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kartaszem hallgatóit.
Van már olyan, hogy közös visegrádi külpolitika?
Ez egy nehéz kérdés, és önmagában az is egyébként, hogy ezt a regionális kormányközi együttműködést hogyan soroljuk be, milyen definíció adható neki. Hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az Európai Unión belül kialakult az elmúlt évtizedekben, ugye 91-ben írta alá, akkor még 3 ország az erre vonatkozó dokumentumot, egy regionális közép-európai együttműködés, aminek kezdetekben nyilvánvalóan nem volt célja egy olyan típusú aktivitás, amit egyébként szerencsére ma már helyek közel látunk a immár négy ország részéről. Az jól látszik egyébként, hogy a külpolitikai térben is igyekeznek egyre aktívabbak lenni. Az is kérdés persze, mit értünk külpolitika alatt. Tehát nyilvánvalóan ez lehet egy EU-n belüli uniós partnerekkel szemben képviselt vagy kialakított együttműködés, de nyilvánvalóan ugye harmadik országokkal, és hát itt, mivel négy kormányról beszélünk, ez egyfajta ugye mini multilaterális platformot jelent. Akkor például, amikor harmadik országokkal tárgyalnak, emlékeztetnek talán a hallgatók is, hogy a közelmúltban ilyen komolyabb jellegű és szintű egyeztetés volt, ugye, amikor az egyiptomi elnök itt járt Budapesten, de még jöhetünk közelebb az eseményekben, időben, ugye Macron elnök múlt heti látogatása is gyakorlatilag ide ebbe a sorba sorolható. Nyilvánvalóan ott van egy nagyon erős Európai Uniós vonatkozás, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor, amikor a négy ország érdeke egyezik, akkor egyre inkább az látható, hogy hajlamosak és nyitottak az együttműködésre, és ilyen értelemben, ahogy itt szerkesztő mondta a felvezetőben, az, hogy pillanatnyilag milyen kormány jön hatalomra, az elmúlt néhány év tapasztalat alapján úgy tűnik, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, mindaddig, amíg ez a nyitottság megvan az együttműködésre, és ez az érdekegyezés megvan a négy ország esetében.
Igen, akkor nézzük azt a vonalat, kettőt említett, nézzük azt, hogy nem Európai Unión belüli, hanem Európai Unión kívüli harmadik ország felé mutatott külpolitikai aktivitást vizsgálunk. Jegyez ön is egy tanulmányt egy kollégájával, amit a napokban Lengyelországban mutattak be, ugye ez az oroszokkal, Ukrajnával és talán Törökországgal kapcsolatos V4 stratégiát, vagy V4 együttműködést takarja. Ez a térség, ez tud közös stratégiát alkotni a külügyekben, vagy csak ügyek mentén tud közös külpolitikai vonalat vinni? Ezek a példák, amikkel önök foglalkoztak, mit mutatnak?
Én azt gondolom összességében, és a tanulmányban is nagyjából erre jutunk, hogy a stratégiai érdekek azok egyeznek azért, és egyébként ezt tágíthatjuk a V4-eken túlra is. Itt Közép-Európában azért, hogy őszinték, az államok többsége azok a kihívásokkal szembesül, azokkal a problémákat kell leküzdenie, és nyilvánvalóan a saját esélyeiket növelik akkor egyébként, amikor együtt működnek, együtt tudnak működni, ki tudnak alakítani egy úgynevezett legkisebb közös többszöröst. Nyilvánvalóan ezt hívhatjuk egyébként stratégiai együttműködésnek is. Én talán ezt a megközelítést alkalmaznám, és ezen belül aztán jönnek a különböző nemzeti érdekek, egyéni megfontolások, és nyilvánvalóan, hogyha ezek között van egyezés, akkor ott létre tud jönni valamilyen fajta kiállás. Lehet az egy nagyon erős hivatalos kommunikáció, diplomáciai, úgynevezett soft eszközök alkalmazása, de adott esetben, hogyha ez az uniós politikai döntéshozatalban is megjelenik, akár egy koordinált együttműködés, szövetségkeresés, egységesen a V4-ek részéről. Itt az említett relációkban, amiket a tanulmányban is nézünk, gyakorlatilag az látszik, hogy Törökország irányába teljesen problémamentesen tud a négy kormány együttesen fellépni és képviselni az érdekeit. Ukrajna irányában is, hogy megnézzük az elmúlt évtizedek eseményeit, azért itt volt együtt gondolkodás és komoly közös cselekvés is, kezdve a 2000-es évek káváriától, amin Ukrajna keresztül ment, majd aztán a 2010-es események és az azt követő évek is, ugye a 2014-es krími események. Tehát itt azért van egy fajta masszív együttműködési szándék a négy ország részéről, és hát ez nem véletlen, hát ha képre nézünk, hát gyakorlatilag teljesen egyértelmű stratégiai érdeke mind a négy országnak. Aki kivételt jelent ilyen értelemben, az kicsit ugye Oroszország, ott jól látszik, hogy a régiós közös érdekek adott esetben hátrébb sorolódhatnak az egyes V4 országok részéről. Itt ugye klasszikus példa, de hát mégiscsak ez a helyzet, ugye a lengyelek, akiknek különböző történelmi okokból, negatív tapasztalatokból és egyáltalán az általános nagyfokú bizalmatlanságból az oroszokkal szemben. Ezekből adódóan ugye nem tud olyan elánnal, olyan pragmatikusan beleállni az Oroszországban folytatott együttműködésbe, mint mondjuk Magyarország, de egyébként az esetek jelentős részében maguk a csehek és a szlovákok is ezt az álláspontot tudják vinni. A lengyelek erre az említett okokból nem képesek.
Bár ilyen okunk nekünk is lenne, még ha nem is az oroszokkal, mert valóban alapvetően a visegrádi térségnek érdeke, hogy ne azt a fajta erőszakos, ideológikus megközelítést alkalmaz Oroszországgal szemben, amit a nyugat használ. Ha másért nem, akkor azért, mert ugye ez itt a puffer régió, de egyébként is a pragmatikus gazdasági szempontok szerinti kapcsolatépítés láthatóan jobban működik, mint a nyugati kioktató stílus. Mégis például valóban történelmi okokból nyilván más a lengyelek orosz reflexe, mint a magyaroké. Viszont a magyaroknak meg lehet más az ukrán reflexe, mert nekünk ott van azért néhány százezer okunk arra, hogy máshogy viselkedjünk az ukránokkal. Tehát így kialakítható, maradjunk akkor az oroszoknál, V4 orosz külpolitikai kapcsolatrendszer, egységes V4 orosz külpolitikai kapcsolatrendszer?
Ugye itt az ukrán példa az jó, és én ezt a lábjegyzetet nyitottam meg, szerkesztő úr megtette helyettem. Valóban ugye ott azt látjuk, hogy talán 2017-ben fogadta az ukrán parlament az oktatási törvényt, és nyilvánvalóan ott egy nagyon komoly érdeksérelem érte a magyar felet, ugye a magyar kisebbségek nyelvhasználat és egyéb kisebbségi jogainak gyakorlása kapcsán, és nyilvánvalóan ennek is megvannak a következményei, de ezzel együtt is egyébként a felállítást tartom, tehát a 2010-es években Magyarország ugyanúgy beállt a V4-es és egyébként az uniós álláspont mögé az ukránokat illetően, de itt az elmúlt években valóban van egy nagyon komoly bilaterális feszültség, konfliktus, amit egyébként a magyar diplomácia próbál a lehető legkeményebben megküzdeni az ukrán féllel. Ugye az orosz kapcsolat, én ott azt gondolom, hogy ott két fronton érdemes figyelni a V4 országok mozgását is, és ez nem a V4 együttműködés az említett korlátok okán, hanem egyrészt nyilvánvalóan az, hogy bilaterális alapon mit tudnak kezdeni az egyes visegrádi államok Oroszországgal, hogy ott tudják saját érdekeiket képviselteni, és hát nyilvánvalóan van egy uniós szintű politika is, ahol ugye minden ilyen típusú érdemi külpolitikai döntésnél ugye egyhangúsághoz kötött a közös kiállás, vagy a közös cselekvés. Nyilvánvalóan ott pedig az egyes államok a saját érdekeik szerint próbálnak betagozódni, vagy megbontani az uniós egységes Oroszországgal szemben. Tehát itt is látni kell, hogy azzal együtt is, hogy például a magyar kormány korábban többször kifejezte ellenérzéseit a 2014 után Oroszországgal szemben bevezetett szankciók vonatkozásában, tehát mégiscsak minden esetben megszavazta ezeket, hogy ezzel is ugye támogassa az Európai Unió közös fellépését. Nyilvánvalóan azt azért aláhúzhatjuk, hogy ebből az látszik, hogy azért itt nem fekete-fehér a kép, és nyilvánvalóan a gazdasági érdekekre is gondolni kell, teljesen reális és racionális felvetés ez, de mégis az egységet megtartotta Magyarország. Én arra számítok, hogy egyfajta önérdek követő stratégiával egybe lehet terelni a tagállamokat Oroszország vonatkozásában, tehát azt látni kell, hogy mindenki próbál előnyös gazdasági kapcsolatokat alakítani, hogy energiapolitikában nagyon nem mindegy, ugye, hogy mi a térség, és egyébként nem csak a térség, Nyugat-Európában is mi a hozzáállás az orosz partnerhez, és hát ezek olyan realitások, amiket nem lehet megkerülni, úgyhogy szerintem a bilaterális vonal továbbra is meghatározó lesz Oroszországgal szemben, és nem csak itt a közép-európai
térségben. De ez azt is jelenti, már az energiapolitikát említett, hogy a visegrádi térségnek az is feladata, hogy ebben a helyzetben az uniót ne hagyja elsodródni olyan irányba, ami még távolabb löki Oroszországtól? Tehát például, amikor az új német külügyminiszter egyik első megnyilvánulásaként már is Oroszországot fenyegeti, de legalábbis ideológiai leckésztetést tart, akkor kellenek a józan hangok is a nemzetközi kommunikációban.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát ilyen, egy ilyen hatással is, vagy akár egy ilyen megfogalmazott, vagy implicit módon kitűzött céllal is felléphetnek a vélemények. Igen, hogy ezt a fajta, hát közvetítő szerep azt azért erősnek gondolom, de hogy egyfajta mintát adjanak arról, hogy igenis lehet ezeket a kérdéseket differenciáltan kezelni, és mindent maga helyi értékére tenni, és egyébként olyan dolgokban, amiben eminens érdeke az Európai Uniós partnereknek, azokban legyen érdemi együttműködés. Hát itt a térségben is azért azt látjuk, hogy az orosz gáz felhasználása, vagy attól való függés az 80-90%-os egyes országoknál. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy nincs ok beszélni való arról, hogy egyébként kellene nekünk az oroszokkal normális jó gazdaság és egy energetikai együttműködésre törekedni. A kérdés az, hogy ebbe érdemes-e teljes mértékben mindig politikai színezetet vinni, azzal együtt, hogy egyébként a Krím annexióját egységesen elítélték az Európai Uniós tagállamok, és egyébként minden esetben, amikor nem fér össze az unió vélt, vagy valós értékeivel, érdekeivel, akkor mégiscsak meg tud szólalni közös hangon az integráció. De egyébként onnantól pedig bejön a realitás, és a két oldalú kapcsolatokban igenis az egyéni érdekeket is érvényre kell juttatni, függetlenül, nagyrészt függetlenül attól egyébként, hogy mit gondolunk az orosz demokráciáról, vagy a hatalmon lévőkről.
Visszafele működik-e, inkább így kérdezem, a visegrádi országok megítélése ezekből a térségekből, tehát mondjuk Ukrajna is, vagy akár Oroszország is külön kezeli-e a V4-eket. És azért is kérdezném ezt, mert ugye Romániával kapcsolatban szokták sokan elmondani, hogy valójában saját, hát hogy fogalmaz, a geopolitikai politikája talán nincs, a szomszédaival legalábbis, a saját térségével nem törekszik stratégiai együttműködésre, annyira az lebeg Bukarest szeme előtt, hogy Berlinnek és Washingtonnak feleljen meg. És Ukrajna kapcsán is felvetődhet, hogy csak a NATO-tagság meg az uniós tagság érdekli, amihez viszont láthatóan nincs meg az akarat nyugaton, ahogy a Balkán bővítést is halogatják Brüsszelben, úgy Ukrajna EU csatlakozása sincs ott a legfontosabb ügyek között. Tehát visszafelé Ukrajnának is fontos lenne, hogy itt a szomszédaival, a visegrádi térséggel talán más hangnemben beszéljen, más kapcsolatot ápoljon.
Ugye vegyes képet látunk, akár az említett harmadik országok részről, akár hogyha szétnézünk a világban, tehát az, hogy mennyire tűnik kívülről fontosnak, vagy elevált szereplőnek összességében ez a platforma, a négy ország együttműködése. Én azt gondolom, hogy az ukránoknak feltétlenül együtt kell működni, és stratégiai partnerként kell tekintenie. Szerintem erre a négy országra külön-külön is, gazdanul a lengyelekre, magyarokra, aztán végképp, de összességében a V4 is jó. És egyébként zárójel, tehát a V4-nek az is, azt gondolom, hogy feladata is teljesen legitim célkitűzése, hogy egyfajta brandet építsen, és egy közös arcéllel rendelkezzen a külvilág felé. Hát mégiscsak, hogyha egységben nézzük őket, akkor egy 65 milliós piacról van szó, és ez már egyébként az Európai Unió döntéshozatalban is, hogyha szavazati súlyokat vizsgáljuk, egy komoly tényező. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, hogyha a V4 ilyen célokat tűz maga elé ki. És visszatérve, tehát az ukránoknak teljesen egyértelműen érdeke az, hogy ezekkel az országokkal nagyon harmonikus és stratégiai együttműködésre törekedjen. Itt most kínálja magát, hogy ezt a V4 platform, vagy V4 plusz keretben tegye. Egyébként ez elmúlt években visszatérően, évtizedekben szó volt róla, hogy valahogy Ukrajna is adott esetben lehetne egy V5-dik, aztán minden ilyen felvetés, és nem csak Ukrajnánál, akkor is, amikor más országok esetleges csatlakozása felmerül, ezek lekerültek később a napirendről, valószínűleg azért elsősorban, mert a V4-ek maguk nem szerették volna végül felhigítani ezt a típusú együttműködést, mert akkor nyilván az a visegrádi jelleg veszik el, ami ugye 91-ben megálmodtak az aláírók. Tehát én azt gondolom összességében, hogy kívülről nézve a V4 egyre izgalmasabb, értékesebb, jó szövetséget kínálhat azoknak, akiknek erre szükségük van, és nyilván a V4-eknek is érdekében kell állni az együttműködésnek. Úgyhogy a nagy szó az tulajdonképpen szerintem ez ebben az együttműködésben, hogy ez a külvilág számára is sokkal inkább értelmezhető keretnek tűnik.
Akkor van még egy térség, és 2 percünk maradt ennek kitárgyalására, vagy legalábbis felvetésére, ami az önök minapi Varsóban ismertetett kutatásának is tárgya, ez pedig Törökország és a visegrádi négyek kapcsolata. Szükség van külön kapcsolat fenntartására Törökországgal? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy az Unió Törökország politikája az más-e, mint ami a visegrádi országok Törökország politikája?
Én azt gondolom, hogy a török reláció egyre izgalmasabb és érdekesebb az összes európai partner számára, magának az Európai Uniónak, nyilvánvalóan a nyugati tagállamoknak, és hát a V4-eknek is. Amennyire én jól olvasom az elmúlt éveket, évtizedeket, itt azért van egy jól működő, pragmatikus, kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolat mind a 4 visegrádi országgal. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben tipikusan azzal állunk szemben, amikor a V4-es formátum egyfajta plusz lehetőségeket adhat a 4 országnak, jelen esetben Törökország felé. Mire gondolok? Itt a már említett márkaépítés, tehát az, hogy itt egy 65 milliós piacról van szó, földrajzilag, bár nem a közvetlen stratégiai szomszédságában van Törökországnak, de azért nagyon messze sincsen. Mindjárt lesznek érdekegyezések, ugye a Nyugat-Balkán ott van, vagy a kelet-európai régió, az is mindjárt már sokkal inkább a törökök radarján van. Tehát összességében itt is teljes mértékben logikus az, hogy egyébként épít valamiféle plusz keretet ez a 4 ország, amit aztán tud használni. És akkor nem beszéltünk az energetikáról, migrációs politikáról. Szerencsére ott, és én azt látom, hogy egyébként a magyar álláspont és a V4-es szigorításpárti álláspont érvényesítése, az gyakorlatilag teljesen jól egybeesik a 2016-ban kötött török nyilatkozattal. Tehát, hogy most ezek mennyire erősítik egymást, mennyire hatnak oda-vissza, az nyilvánvalóan külön elemzés-kutatás tárgyát képezheti a jövőben, de kétségtelen, hogy itt a V4 érdek az teljes mértékben gyakorolható és képviselhető. Az, hogy az Európai Unió nap végén milyen tárgyalási mandátumban, milyen téllal ül le a törökökkel, az egy más kérdés, de legalább jó látni azt, vagy remélni azt, hogy a V4-es álláspont is ott van a kalapban a törökökkel szemben.
Köszönöm szépen. Janik Szabolcsot, a Migrációkutató Intézet igazgató helyettesét hallott. 30-50